Sziasztok! Visszatér a podcast, és itt van Bence.
Hello!
És Hondi.
Sziasztok!
Szóval a téma pedig az lesz, hogy a történelem fejlődése lineáris-e. Most mivel ez videó lenne, akkor mondom, hogy tegye fel a kezét, aki egyetért vele. Szóval ki az, aki egyetért ezzel, hogy a történelem fejlődése lineáris és tart valahova?
A végbe.
Hát valahol van, lesz egy végpontja, de szerintem azért nem teljesen lineáris.
Úgy is mondhatnám, van a történetnek célja. Fandi?
Jó kérdés. Az biztos, hogy tart valamerre. Nem biztos, hogy a legegyenesebb úton, de hogy most van-e célja.
Jó, akkor én most gyorsan ismertetem, szerintem az a legegyszerűbb, a két opciót és két véleményt, ami erről van, vagy hát olyan történetírási dolgot, aztán meglássuk, hogy mire jutunk. A lineáris az szerintem sokkal egyszerűbb, mert a lineáris történetírással nagyon sokan mondták, ugye az ókorban az nem volt annyira divat ez a történetnek van cél, de a keresztény történetírással egyértelműen ez jelenik meg. Hogy a történetem ugye tart valahova. Mi a történelem célja? Hát az, hogy majd jön itt az apokalipszis és a végítélet és második eljövetel és mennyek országa és hasonlók. És hogy akkor elfogadtuk, hogy a történelem célja ugye ez. Azt nem lehet vitatkozni, hogy fassága vagy nem. Aztán utána ez azért valamennyire így kiveszett, és a történetnek egy célt nem akartak adni, viszont aztán a 20. század hajnalán megjelent Fukuyama, öreg barátunk, aki ugye azt mondta, hogy a történelem célja az, hogy mindenhol demokrácia legyen, és a demokrácia a történelem csúcsa, az emberi történelem csúcsa, és ezért tulajdonképpen elért a történelmi fejlődés a végpontjára, és így hurrá, győztünk, és ugye ez a Történelem vége és az utolsó ember című esszé és aztán könyv, és ez volt a történetnek kvázi a célja, de ezen kívül több ilyen gondolat is volt, ami valamilyen szinte azért mind az emberi felfogás determinisztikusságára vezethető vissza, hogy valahova minden emberi tevékenységnek, így az emberi életnek és a történetnek is tartani kell, és annak kell lenni egy végpontjának, ezt majd kifejtsük. A másik oldal viszont azt mondja, hogy a történelem, mint olyan, az nem egy céllal irányított dolog, tehát nem lehet olyan végpontja, amire azt mondjuk, hogy mit tudom, elértünk a demokráciát, a demokrácia történelem vége és csúcsa, ez volt a győzelem, vége a történelemnek. És hogy a legtöbb történeti felfogásra szerintem viszont ez volt jellemző. Inkább ez a fajta megközelítés, hogy ez a holisztikus.
Igen.
Nevezhetjük el holisztikusnak, hogy a történelem az igazából, ha úgy tetszik, akkor az emberiség történetének összessége is, mint olyan, nem lehet se célja, se végpontja, amíg ember van. És Fanni nagyon elgondolkodott, úgyhogy Fanni.
Ja nem, csak most ebbe gondoltam bele, ugye, hogyha most megkérdeznénk, hogy
mi a történelem?
Próbáljuk definiálni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye az emberiség múltjának a története. Hogy mint olyan, akkor kvázi hogy lehetne végpontja, vagy hogy te honnan tudnád, hogy akkor eljutottunk a végponthoz, mikor az elvileg a múltról szólt, te meg a jelenben vagy. És a jövőre meg aztán végképp nem látsz rá.
Tehát hogy haladhatunk túl a történelem végpontján?
Igen, meg hogy honnan tudhatnád, hogy mi a célja, mikor igazából ez ilyen, nem tudom, mint a fizikusok, elméleti fizikusok szoktak mondani, hogy ha ez is ez így van, és ez az állandó izé, akkor ezen keretek között ez így működik. Hogy kicsit ez a, ha jövőre próbálsz előre tekinteni, akkor ha ez is így van, és nem tudom, abból indulok, hogy a múltban így volt, és majd a jövőben is így lesz, akkor meg tudom mondani.
Ugye ezt a végpont elmélet, ezt ketté lehet szedni, amit említettem, hogy ez a keresztény, katolikus végpont felfogás, ami azt mondja, hogy a vég az a végítélet lesz, utána már nem lesz történelem, ugye? Mert hát...
Igen, de hogy nekem most pont ez jutott eszembe, hogy innestől kezdve ez csak azért bukó, mert hogy kvázi mindenki a keresztény felfogásra megy vissza. Mármint, hogy persze változik, hogy mi lesz a végpont, mert hogy igen, amíg az volt az irányadó, akkor ugye a végítélet. De hogy... Tehát értitek, amit akarok mondani, hogy történészként erősen befolyásol egy szellemi áramlat, ami alapján te azt mondod, hogy akkor nem tudom, így látom a történelmet.
Igen, és ez kicsit mondjuk a keresztény történet felfogás esetén összekapcsolódik ugye azzal is, hogy kapásból azt mondja a felfogásuk, hogy ez az általában a katolikus keresztény felfogás, hogy az ember életét, ugye, mivel Isten befolyásolja, ezért tulajdonképpen eleve elrendeltetett, hogy milyen irányba fog menni. És itt elérkeztünk az eleve elrendeltetettséghez, hogy kvázi, viszont akkor ez ugye azt jelenti, hogy a történelem is egy előre eldöntött mederben kell, hogy haladjon. Ez esetben felmerül a kérdés, hogy mennyire tudjuk mi ezt a medret befolyásolni.
Hát az nem feltétlen, mert ja, szerintem az eleve elrendelés az nem feltétlenül van benne, csak inkább szerintem ez, hogy nagyon sokan, vagy majdnem mindenki úgy gondolkodik, hogy kell egy végpont. Mert másképp egyébként mi értelme lenne a dolognak, és most Marx jutott egyébként eszembe, aztán majd kijavítottak, egyébként... ha nem jól emlékszem, hogy megvan ez a spirál-szerű izé, meg ugye az osztályharcok, hogy hiába mondod azt, hogy valahol ciklikus, de hogy azért van minőségi ugrás, és azon keresztül azért mégiscsak lineáris.
Ezt akartam, hogy Marx ötvözi?
Igen.
Mert ő azt mondja, hogy a történelem az igazából nem lineáris, mert ciklikus, viszont van egy végpont, ami lineárisra teszi a ciklusokat, és van egy véges számú ciklus. Mert azt mondja, hogy viszont a történelem célja és vége az a szocializmus győzelme. Bence?
Hát igaza ugyan nem lett, de...
Hát jó, miért fukulja már, aki igaza lett?
Mert még a szocializmus nem jött el, de majd egyszer, ha eljön, egyébként, akkor igaza lehet.
Igen, lehet, hogy a ciklusokat éljük a szocializmusig, de most Bence, a fasisztáknak meg a náciknak volt valamilyen történeti filozófiájuk?
Inkább azt mondom, hogy próbálkoztak kialakítani, de a fasizmus az nem volt olyan hosszú életű, hogy...
A nácizmus rövidebb volt, mint a fasisztáknak a sztoria.
Oké, tehát a fasiszta meg a náci alapból különbözik, akkor inkább azt mondom, hogy a náciknak nem volt elég idejük ahhoz, hogy megalapozzák magukat. Ugye ott volt a Mein Kampf, ahol Hitler leírja ezt az árja történetet, hogy igazából a felsőbbrendű európai...
Elment a hangod.
Hello?
Most már vagy. A Discord se akarja, hogy ilyenekről beszél.
Hát, pustatalkon vagyok, lehet lecsúszott a kezem az ujjam. Na, szóval. Tehát a fasiszták nem léteztek elég, vagy se a fasiszták, se a nácik nem léteztek elég ideig ahhoz, hogy rendesen meg tudják magukat ideologizálni. De vannak elég érdekes, nem tudom, hogy mondjam, elszólások ilyen történelemmel kapcsolatban. Himmler volt az, aki nagyon bőszen kutatta ezt az árja eredetet, és próbált alapot adni a felsőbbrendűségi elvekhez, amikről a nácik állandóan beszéltek. Hitlernek erről meg az volt a véleménye, hogy ez a sült bolond azokat az agyakházakat akarja kiásni, amikben az őseink akkor éltek, amikor a rómaiak már márványból építkeztek. Nem tudták magukat végül megideologizálni, ez a lényeg. Próbálták kiépíteni ezt a felsőbbrendű fajtudatot, meg ők inkább az ősidőkbe mentek volna vissza. A pogány szokásokat akarták ugye föléleszteni, de közben nem lehettek nagyon nyíltan egyházellenesek sem, ami ugye a pogány ciklus, vagy a pogány rítusok, meg a katolikus egyház azt tagadja egymást.
Nem élhet egyik, még él a másik.
A lényeg az ez, hogy ők egyszerre akarták megtartani a történelmet, meg teljesen kifacsarni, és hát miután szerencsére nem élt túl sokat egyik ideológia sem, ezért nem tudom, hogy lehetett-e volna. Biztos lehetett volna valahogy konkretizálni, de hál' Isten, odáig nem jutottunk el. Tehát a nácik például mindenbe belementek, az ezotériába, asztrológiába, fekete mágiától kezdve mindent néztek. Egy katyfasz volt az egész.
Igen, egyébként alapvetően még a Rosenbergék sem mondta, vagy Rosenberg sem mondta ki, hogy kvázi a történelem csúcsa vagy célja a nácizmus lenne.
Igen, tehát nem mondták ezt ki, ők azt mondták, hogy a német nép az emberiség csúcsa. Csak hát voltak olyan dolgok, amikkel nem tudtak vitába szállni, amiket nem ők csináltak. Ezért van az, hogy például a Mein Kampf is elismer népeket, amik a némettel egyenrangúak.
Igen, egyébként ez egy nagyon furcsa
a...
gondolat erre az egészre, hogy ők ezt hogy gondolták, hogy csinálták, vagy hogy találták ki. És hogy érdekes, hogy viszont ellentétben a marxistáknak viszont konkrét elképzelésük volt a történelemről, sőt, létezett ugye a marxista történetírás, ami itthon elég sokáig nagyot ment.
Hát igen, de azért, mert ott meg volt már kvázi a filozófiai háttér, amire lehetett építeni.
És egyébként Marx ugye kvázi nem a történelemre, vagy történelemről írt, hanem tulajdonképpen ő csak a történelmet használta föl, mint... Mi erre a szép szó?
Hát meg akarta támogatni az elméletét, és akkor hozott hozzá történelmi példákat.
Igen.
Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni. Igen, csak nekem most kicsit az jutott eszembe, hogy ez ugye a van-e vége a történelemnek, vagy nem, tartunk-e valahova, vagy nem, hogy kicsit engem ez a filozófiának ugye arra a részére emlékeztet, ugye amikor a lételmélet és a mindenféle mi az életértelme típusú kérdéseket feszegetjük, hogy ahogy nem tudom, az ember nem tudja azt elfogadni, hogy a halál után nincs semmi, és ennyi volt, és hogy kell valamilyen, nem tudom, nagyobb cél, ami reményt ad, hogy kicsit ez így beszivárgott a történetírásba is valamikor, valahol, hogy kvázi a történelemnek is akkor kell egy cél, mert hát az nem lehet, hogy...
Szerintem ez a keresztény felfogással egyszerre, csak ahogy kvázi a kereszténység célja, meg, és a legtöbb vallás célja az, hogy az embereknek adjon valami opciót arra, hogy mi lesz, ha meghalunk, mert erről van szó, tehát tulajdonképpen ezért csináljuk a vallásokat, így itt tulajdonképpen... Igen, szóval az egyházakhoz kapcsolódik vissza ez egész, hogy, tehát, hogy az emberi, a vallások mindig is azt keresték, hogy az emberi életnek mi az értelme, és hogy tulajdonképpen úgy tudunk az emberi életnek értelmet adni, ha a végpont, a halálon túlra is azt mondjuk, hogy van valami, aminek ott van értelme. És kicsit ebből jött a történet felfogásuk is, vagy hát ezek a vallások úgy történet felfogás, hogy a történelemnek is a végpontja az tulajdonképpen idézőjelben a halál, de hogy a halál után majd ott lesz egy ilyen mennyekbeli élet, ahol viszont már nem lesz szükség kvázi a történet mesélésre, mint eszközre. És ez visszakapcsolódik kicsit ahhoz, hogy a történelem mi maga, hogy alapvetően ugye a történelem célja az, hogy tovább örökítsük a múltról megszerzett tudásunkat a következő generációk számára, hogy ők abból tanuljanak, hogy ők azt kamatoztatni tudják, felhasználni tudják a jövőbe, hogy... hogy kvázi hasznot húzzanak belőle, de ugye, ha jön egy sokkal jobb dolog, tehát a paradicsomba kerülünk, akkor például nem lesz erre szükség, a paradicsom tökéletes lesz. A hátulja tökéletes. És ilyen szempontból szerintem a kereszténység egy nagyon érdekes kulturális váltás. Tulajdonképpen majdhogy nem az összes megelőző valláshoz képest. A zsidóknál hasonló, mi van halál után? Mi monoteista vallás, most azt próbálom, ez a, mert az összes többi vallás a korban az politeista.
Hát, te ott is a paradicsomba kerülnek.
Ezt mindjárt megkeressük, de hogy a...
Igen, az izraelita vallásban is paradicsomban, ugye az Éden.
Csak mondjuk ugye nem az Éden, hanem?
Úgy hívják, hogy az eljövendő világ, azt hiszem, így tudom jól lefordítani. Ami ugye a paradicsom, vagy a gehinnom.
A lényeg tulajdonképpen ugyanaz. Annyi, hogy ugye a keresztény hitben megjelenik a büntetés, mint a pokol. De az is valami, amire, ahol már nem lesz szükség történet mesélése, mert a vég van. És amikor jön az utolsó eljövetel, vagy a második eljövetel, ez a végső nagy valami, akkor meg tulajdonképpen a jók úgy is legyőzik a rosszakat. Ezt mondja a Biblia. Tehát az elő, és ráadásul ez a durva, hogy a végső mindent eldöntő csata is determinált.
Igen, az Armageddon.
Igen, tehát jön az Armageddon, pusztítás lesz és halál, de győzünk. Ilyen szempontból most erre az jut eszembe, off topic, hogy a Good Omens ezt baromi jól kezeli.
Igen.
Nem tudom neked mennyire van meg a sorozat vagy a könyv, Bence?
Melyik is?
Good Omens, a nem tudom mi a magyar címe, Neil Gaiman egyébként a könyv, és a Michael Sheen, ugye?
Igen,
és a David Tennant-tel van belőle, egy baromi jó BBC sorozat. Tulajdonképpen az a lényege a sztorinak, hogy az Armageddon jön, mert bénázott az ördög, vagy hát az egyik ilyen démon, aki itt a Földön feladatot kap, és hogy tulajdonképpen egy angyal és egy démon összefog, hogy megállítsa az Armageddon, mert a pusztulás nem lenne nekik jó, mert elpusztulna a világ, amiben ők is élnek, ahol most mi élünk.
És amit megszerettek.
És amit megszerettek. És hogy mind a kettő próbálja rávenni a saját csapatát, hogy az Armageddon nem jó, mert hát ugye meg van írva, vesztünk. A másik meg ott van, hogy hát a pusztítás meg a háború az ellentétes az elveinkkel, és mind a két csapat közben azon van, hogy de az Armageddon jó, hát most izé. Ugye azt mondják az angyalok, hogy hát úgyis mi nyerünk.
Igen, végre jöhet a mindent eldöntő csata.
Igen, a másik csapat meg azt mondja, hogy de mi kezdtük az Armageddon, majd itt mi megfordítjuk, aztán aha, lesz itt szenvedés. Hogy de valahol ez is egy ilyen történelem vége pillanat, hogy ott lesz a vége, az kész. Vagy nyertek a rosszak és bukó, vagy nyertek a jók.
Igényben biztos Fukuyamát olvasott és megikletődött, hogy...
Egyébként most leszem, hogy politista vallások közül viszont... Félig meddig determinisztikus, de közben ciklikus az északiak vallása. Mert azt mondja az északi mitológia, ugye, hogy el fog jönni a Ragnarök, ahol ugye elpusztul a világ, ahol az istenek is elpusztulnak, mert tulajdonképpen másik istenek megölik őket és legyőzik egymást, és nem tudom, és elpusztul a világ. Viszont közben azt is mondja a mitológia, hogy a világfa gyökerénél egy férfi és egy nő, tehát egy ember pár túlél, és újra benépesítik a...
A középvilágot.
Earthrealm-et akartam mondani, túl sok Mortal Kombatot néztem az utóbbi időben. Szóval igen, a Midgardot.
Igen.
Szóval ilyen szempontból egyébként érdekes, hogy ez egy determinisztikus felfogás is lehetne, mert tudjuk mi a vég, viszont utána már nem tudjuk mi lesz, csak azt, hogy van túlélő, aki újrakezdi a...
Igen, bár ha belegondolsz, az északi mitológiánál igazából az ember élet az, ami visszaköszön a mitológiába, hogy egyszer te is megszületsz, meghalsz, de jó esetben lesznek gyerekeid, akik kvázi majd tovább fogják vinni az egészet, és egyszer ők is meghalnak, de nekik is lesznek gyerekeik, és hogy kvázi mindig, tehát hogy a halál nem jár együtt a teljes pusztulással, mert hogy kvázi örökül hagysz valakit magad után.
Ezt nem is sose gondoltam így, de amúgy ja.
És hogy mint ilyen, ugye nem is kell, hogy determinisztikus legyen, vagy hát, hogy kvázi azt mond, hogy valahol lesz egy végpont, mert hogy ez nem szükségszerű. És nem is érzed hiányát annak, hogy neked egy végpontot kéne. Mert
hogy a kvázi ez a vonalad megszakad, hogy az kvázi nem...
Igen, meg nem hogy, tehát, hogy mint ilyen, hogy persze majd elpusztul egy adott világ, de hogy majd lesz helyette egy új, és hogy nem biztos, hogy nekünk keresni kéne az, hogy mikor lesz ennek vége, mert hogy ez az életrendje, hogy jönnek-mennek a világok kvázi, és hogy mindig lesz Ragnarök, de hogy lesz új kezded.
Ebben mégis ide gondoltam bele. De amúgy jogos. És mit mondanak amúgy a görögök és a rómaiak?
Ezen gondolkodtam egyébként, de szerintem nekik ilyen jellegű...
Én mindenki mondom meg, ez mítosz alapú. Tehát ők tulajdonképpen történeteket mesélnek, amik mitológiai karakterekről, egyebekről szólnak, viszont alapvetően tanító jelleggel bírnak az emberi
hát
életre.
Meg hogy náluk persze a kiinduló pont megvan, de hogy kvázi úgy a jövőben nem mondják azt, hogy ennek egyszer vége kéne, hogy legyen.
Sőt, hát Róma az örök város.
Igen.
Mert hogy nem is lesz vége soha, az
igen.
Megy.
Meg hogyha belegondolsz, hogyha olvasol középkor előtti, tehát a kereszténység előtti történetírókat, vagy olyan jellegű műveket, hogy ott kvázi nincs is ilyen jellegű dolog kimondva, hogy most nekik az volna a cél, hogy vagy azt mondanák, hogy akkor eddig tartott a történelem, és hogy elértük a csúcsot. Hanem mindig a múltra utalnak vissza, vagy hogyha ugye bármilyen történeti jellegű művet írnak, akkor csak annyiban jósolnak a jövőre, hogy azért írjuk, hogy tanuljál már a hibákból, hogy ez még egyszer ne történjen meg.
Pont hogy eszembe, hogy ők viszont a modern döntett felfogás szerint írtak ezek szerint, hogy ők azt mondták, hogy a történelem célja, hogy tanuljon belőle a múlt, hogyha a múltból tanuljanak a jövő és jelen emberei. És egyébként nem keresünk ilyen nagy célokat, hogy úristen, hol lesz a vége, meg a, majd a pontig kell eljutnunk, és nem tudom, vagy hogy mi a célja a kvázi a létezésnek, az emberi létezés az célját, azt kutatták, erről beszélgettek a tudósok, vagy hát a filozófusok.
Igen, de hogyha belegondolsz, tehát hogy az ókorba, meg egyébként aztán majd ugye a humanisták is ezt veszik alapul, hogy azt mondják, hogy igazából a történetírásnak és a történelemnek ugye az a kvázi célja, vagy hogy azért kell ilyen jellegű műveket írni, és ugye nagy embereknek olvasni, hogy tanuljonnak a múltbéli hibákból, és hogy kvázi ne ismétlődhessen meg a rossz, hanem hogy mindig előre lép. Hogy innestől kezdve, ha te azt mondod, hogy neked az, tehát mert adtál valami célt a történelemnek, csak azt mondod, hogy igazából, hogy ez nem az, hogy most nem tudom, kijelöljük, hogy na, akkor ide kell eljutni, és ezt kéne megjósolni, hanem hogy kvázi olvas, művelődj, és hogy ne ismételje meg magát a történelem. És közben ez a fajta felfogás szerintem sokkal közelebb áll a történelem lényegéhez, ahol a múlttal akarsz foglalkozni. Mint az a fajta, amikor azt mondjuk, hogy van valami végpont, és azt akarjuk megjósolni.
Vagy elérni,
igen.
Igen, egyébként a görögök meg a rómaiak is úgy gondolták, hogy ami most van, azt fenn kell tartani, és ezt a bizánciak is tovább viszik. Gondoljatok például a De Administrando Imperio-ra, vagy Imperio. Az is azért íródik, hogy az uralkodók következő nemzedéke tanuljon belőle, és ezzel a tudással felvértezve irányítsa a birodalmat tovább, ameddig lehet. Tehát szerintem sem volt náluk ilyen végítélet koncepció.
Meg alapvetően egyébként az istenek bukását se jósolták soha.
Kezdet volt a görögöknél ugye káosszal, meg a titánokkal, tehát kezdetük van, de vége nincs.
Meg hogy azért ott van, hogy oké, Zeus legyőzi a mindenféle szörnyeket, meg a titánokat, és ugye a Tartaroszból a száműzés, hogy egyszer onnan kijönnének, de hogy kvázi, mondom, ez a fajta végpont, ez itt sose volt, meg hogy persze mindig ott van annak a fenyegető veszély, hogy mi van, hogyha egyszer ugye eljön. A minden megsemmisítő, de hogy nem ezt várjuk, és nem ez a cél.
De ha innen nézed, akkor ez arra is egy intőjel, hogy próbáljunk meg jól csinálni dolgokat, hogy ez ne történjen meg. Mert hogy nem determinált, hogy el fog jönni a pillanat, amikor meg kell küzdenünk a mindenféle szörnyekkel, amiket Zeus. De azért ott van, benne van a pakliba, tehát azért úgy viseltessél magad iránt, mert különben... Nem? Tehát hogy valahogy így ilyen... Nagyon más felfogás, és ilyen szempontból a keresztény kultúrkörben nagyon más belegondolni. És az a baj, hogy nagyon nem vagyok képbe a különböző ázsiai és afrikai országok felfogásával és mitológiák felfogásával ezzel kapcsolatban. Bár ugye a japánok azok nagyjából a császár az univerzum közepe.
Igen, de például kérdés, hogy ott náluk van-e bármiféle ilyen izé, ahova el kéne jutni. Vagy úgy, mint kvázi az ókoriaknál, vagy akár az észiakiaknál, hogy ez a ciklikusság, hogy mindig lesz új császár, aki az új univerzum közepe. Meg most én az iszlám valláson gondolkodtam.
Szóval az iszlámnak sincs végítélet pontja.
Hogy az mennyire ilyen determinisztikus.
Nem. Az iszlám is emlékeimszer csak azt mondja, hogy igazából Allahnak tetsző életet kell élni.
Igen, meg most a dzsihád jutott eszembe, de hogy kvázi az sem. Tehát, hogy nem olyasmi végcél, hogy most nem tudom, tehát terjeszt a hitet a is a...
Tehát a főleg az eredeti értelmezésben a dzsihád az tulajdonképpen a te belső utad, amit megteszel a valláson keresztül, és amivel kvázi, amivel jobb hívé, Allah jobb szolgálává. Szóval Allah jobb szolgájává válhatsz. Úgy értem, mint a TV2-esben mondok.
Hát, igen.
Ilyen személy, nagyon érdekes, a másik olyan szemültött, hogy ugye ennek már csak az is egy alátámasztási, hogy az, hogy a történet mennyire nem lineáris, az is lehet támasztani, hogy ha megnézzük a történelmet. Tehát az emberi fejlődésre mondhatjuk azt, hogy lineáris.
Bocs, egy pillanat, csak közben rákerestem az iszlám vallásra, és ott is megvan a végső nap, az ítélet napja, vagy nevezzük bárhogy, ahol állak. Ítéletet mond minden ember felett.
Akkor átvették a katolikusoktól. Többé-kevésbé. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy iszlám, hogy ez egy modern monoteista vallás, aminek ugye megvan ugyanez a...
Igen, hogy ez, amit átvettek a keresztény és a zsidó kultúrkörből.
Igen. Na de, mondhatjuk azt, a történelmi fejlődés lineáris. És itt most a hallgatók kedvéért is, lineáris nem keverendő az exponenciálissal.
Tehát úgy érted, hogy lineáris, hogy halad előre fele.
Az emberi fejlődés folyamatosan halad előre. Mindig teszünk egy lépést, amitől előrébb megyünk, és amitől jobbak leszünk.
Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy jobbak, de hogy szerintem igen, ilyen minőségi ugrások azért.
Viszont vannak közben...
Megfigyelhető.
Vannak közben visszaesések is. Tehát, hogy a lineárisnak az van a lényege, hogy ez folyamatos. Nincs visszaesés. Nem lépünk vissza egyet, kettőt, hármat.
Hát... Én inkább azt mondanám, hogy egyszerre lineáris, tehát valahova tartunk, de közben ciklikus is, mert vannak ismétlődő minták. Szerintem legalábbis ez így néz ki.
Igen, csak hogy én értem, hogy Ádámnak mi a baja, hogy mennyire nevezhetjük lineárisnak azt, amiben kvázi hullámvölgyek és hullámhegyek vannak.
De most még arra
hogyha
gondolok,
ciklikusan is.
Igen, most arra gondolok, hogy azért, ha megnézzük, amikor volt a bronzkori összeomlás, ugye ez a második birodalom, Egyiptom, valami, Babilónia, tehát a közel-keleti nagy birodalmak összeomlanak. Meg a krétai kultúra, a minoszi kultúra, ezek brutális visszaesések a történelemben és a fejlődésünkben.
Krisztus előtti 12-13. század amúgy az összeomlás.
És ráadásul nem is rövid időszak. És hogy vannak olyan dolgok, amiket onnan nem találunk fel újra. És utána, amikor a görög-római kultúrkör elér egy csúcsot, úgy annak is egy összeomlása. Ez ugye a sötét középkornak szoktuk nevezni. Most ez vagy jó, vagy nem, de hogy a sötét kor se közép, meg nem szép íjában láttak mindent. De ott is van egy összeomlás, és rengeteg dolgot, amit ők tudtak, ma már nem tudunk, és nem is tudunk rekonstruálni.
Igen, viszont közben meg nem is teljesen a nulláról indulunk, vagy érted, hogy azért
magasabb szívül egy része... indulunk mindig, mint a nulla.
De igen, de hogy kvázi, hogy azért a egy része az előző kultúrának, vagy az előző találmányoknak azért valahogy mindig tovább él, és kvázi újra felfedezzük.
Persze, csak vannak dolgok, amikben tulajdonképpen visszaesünk, mert tulajdonképpen stagnálásnak se feltétlen nevezném ezeket az időszakokat. Hanem ezek tényleg visszaesések voltak. Kicsit ez olyan, mint a gazdasági válságok. Ez ciklikusan jön az összeomlás, a gazdasági válság, meg nem tudom. És hogy bár nem indulunk olyan rossz helyzetből, mint az előző ciklus kezdetén, idézőjeles rossz, de hogy mégis van egy visszaesés az előző peakhez képest. Utána nyilván azt újra tudjuk ugorni, tehát tovább tudunk lépni azon az előző csúcsponton. Majd jön egy újabb visszaesés, majd újra tudunk lépni a csúcsponton. Tehát hogy tulajdonképpen ez egy ciklikus rendszer. Az más kérdés, hogy azon lehet vitatkozni, hogy a ciklusok azok fixek-e. Tehát hogy mit tudom én, 1000 évenként kell jönni egy összeomlásnak. Vagy 2000 évente, 1500, ez nem fix. Ilyen fix ciklusunk nincs, viszont kvázi a civilizációs tudásunk visszaesése az létező ciklus.
Mondom, továbbra is az a kérdés, hogy a lineárist úgy érted-e, hogy kvázi időben megyünk előre, és van-e? Vagy hogy ez feltétlen egy ilyen folyamatos egyenes vonal kell, hogy legyen.
Ez a kérdés. Folyamatos, a lineáris fejlődésnek folyamatosnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy igen.
Illetve aki matematikában jobban járt, és akkor mondják meg, hogy melyik függvény nyílik legjobban erre. És innenstől kezdve azt fogjuk használni.
Igen, tanulunk a matematikus kollégáktól, a mitósokkal kéne beszélni, és majd ők biztos, hogy tudják mondani, hogy melyik a személyfüggvényünk.
Szóval ez a kérdés, hogy lehet-e lineáris úgy, hogy közben vannak ezek a visszaesések, vagy hogy ez a visszaesés szükségszerű ahhoz, hogy kvázi a fejlődés tovább mehessen.
Ez érdekes kérdés, az elsőre van válaszom, hogy tulajdonképpen ezt fölrajzod egy függvénytáblába, hogy tudsz húzni úgy egyenest. Ami folyamatosan és félfele megy.
Hát meg hogyha ezeket hát, ilyen pontoknak, meg ha pontoknak vesszük, hogy abból ugye kvázi ki fog jönni az egyenes.
Ha a pikeket nézem, akkor kijön az egyenes. Igen, tehát hogyha a ciklusonként nézem és a ciklusok csúcspontját nézem, akkor a fejlődés lineáris. És mindig növekszik.
Vagy a szórást, ha miket nem tudok.
Hát én inkább úgy írnám le, mint egy spirálokkal létrehozott egyenest. Körülbelül, mintha egy rugót néznél egy bizonyos szemszögből, hogy megy valamerre, de egy idő után nem egyenes. Aztán valamilyen esemény megint kiegyenesíti. Tehát gondoljunk ezekre a sorsfordító eseményekre, hogy ha már mondtad a bronzkori összeomlás, Róma, vagy a Nyugat-Róma bukása, 30 éves háború, a világháború, most csak pár példát mondtam, ezek ugye visszavetnek, de előrébb is dobnak egy idővel. És ez a... Köszi Discord. Szóval ez a ciklikusság ismétlődik folyamatosan, lineárisan, ha úgy tetszik.
Ez nagyon jó. Egyszer ciklikus és lineáris.
Igen, meg igen. Ami most eszembe jutott, mondjuk így a második világháborút, hogy említetted, hogy, és azért van az a fajta visszaesés, amiközben viszont van fejlődés, ha mondjuk a technikát nézzük. Vagy bármi egyebet, hogy mondjuk ez is, hogy most akkor mi az, ami tényleg ez a totális stagnálás, vagy tényleg ez a visszafejlődés, vagy hogy azt mondjuk, hogy bizonyos értelemben ez mondjuk egy minőségi visszalépés, de közben bizonyos területeken meg ez igenis előrelépés és fejlődés.
Erre van egy mondás, hogy semmi sem lesz jó, hogy annyira az orvostudomány fejlődésnek, mint egy jó háború.
Így van.
Hát vagy a járványok, vagy bármi, hogy ez is megint olyan, hogy a történelemben számos olyan eseményt, vagy folyamatot tudnánk most szerintem mondani, aminél egyikünk azt mondaná, hogy igen, ez azért megvan a maga előnye, vagy hát, hogy ott azért jó dolgok is születtek, a másik meg azt mondaná, hogy de hát, hogy ez nem egy ilyen pozitív valami, hanem hogy ez rossz és negatív. Csak hogyha már lineáris fejlődés, hogy akkor nem tudom, hányféle ilyen vonalat lehetne húzgálni, hogy vagy nézni, hogy akkor most megyünk előre, vagy sem.
És megyünk előre, vagy sem? Alapvetően megyünk.
Megyünk, csak lehet, hogy az irány nem a legjobb.
Meg azt azért nem mondanám, hogy mondjuk nem tartunk valami cél felé, most ha már fogjamát emlegettük, hogy ez az általunk ideálisnak gondolt világrend, de hogy mondom többre is, fennáll a kérdés, hogy egyszer elérjük is ezt az elérjük ezt az állapotot, vagy eljutunk oda, hogy tudni fogjuk-e, hogy most már ott vagyunk. Mert se soha nem lehetünk benne biztosak, hogy a holnap mit hoz.
Igen, egyrészt ugye Fukuyama majd, hogy nem utólag mondta meg, hogy odaértünk. Jó, 89-ben írt a tanulmányt, a Szovjetunió még éppen nem omlott össze.
De közben
megvárta be az első születésnapját.
Azóta meg hány olyan dolog történt, amivel rá tudsz cáfolni Fukuyamára?
Igen, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy ha tartunk is valami felé, azt mi tudjuk-e? Hogy mi az, ami felé tartunk?
Hát jelekből lehet ugye következtetni, de és pontosan látni nem lehet.
A másik, ami eszemült, hogy ha már ugye a Fukuyama elmélet, hogy a demokrácia a csúcs. Egyrészt most kapásból elkezdtünk azon vitatkozni, hogy oké, milyen demokrácia, mert ugye már a görögök és a rómaiak is azt mondták, hogy demokrácia van. Augustus is azt mondta, hogy demokrácia persze. Van.
Hát meg ha a görög demokráciát is megnézed, azért az sem a mai értelembe vett demokrácia.
Hát eléggé nem.
Hát mondjuk úgy, hogy demokráciához képest elég korlátozott volt.
És a másik, hogy például most gondoljunk bele abba, hogy oké, most mi azt mondjuk, hogy a demokrácia az a politikai rendszerek csúcsa. Mert a szabadságeszmény, a...
Szabadság, egyenlőség, testvériség megvalósult.
Az elszámoltathatóság hasonló szempontjából ez egy nagyon... Ennél pozitívabb rendszerünk nincs, Winston Churchillnek túlalítják a szavakat, hogy a demokrácia a létező legrosszabb államforma leszámítva azt, amiket már kipróbáltunk.
Yeah.
Igen, tehát hogy a demokrácia alapvetően a jelenlegi tudásunk szerint a politikai fejlődésünk csúcsa. Viszont kérdezzünk meg valakit, mondjuk az 1400-as években, hogy a mostani rendszerünkben éppen él, az... És azt mondja, hogy ez a csúcs, hát persze, hát...
Nekem ami eszembe jutott, hogy igen, mondhatjuk azt, hogy a demokrácia a mindennek a csúcsa, és valóban az a csúcsa. Már csak hogy eszembe jutott, hogy azért a városállamok korát, hogyha nézzük, hogy igen, amíg nagyon kicsi a területed, működik az a fajta államforma, és ugye majd Rómánál is látjuk, hogy ahogy ugye épül a birodalom, egy csomó mindent újra kell gondolni, hogy azért napjainkban sem biztos, hogy a demokrácia az ideális államforma minden ország számára. És nem azt mondom, hogy diktatúra kell, meg egyebek, csak hogy meg hát ez már kicsit megint filozófiába megy át, hogy attól függően, hogy milyen kultúrkörből jössz, neked a demokrácia is teljesen mást fog mondani. Hogy szerintem egységes demokrácia eszmény nincs. És ami, bocs, ehhez eszembe jutott, hogy és innestől kezdve érdekes lenne megnézni az egyes kultúráknak a történetfilozófiai felfogását is. Hogy ha mondjuk ott megkérdeznéd, hogy a történelem micsoda, vagy mi a célja, vagy értitek, hogy mit akarok mondani. Uh-huh. Hogy szerintem még ebben sincs egységesség.
Biztos, hogy nincs. Bár mondjuk ugye ezt a kínaiak megkérdezik, akkor mondják, hogy természetesen az állampárt és a szocializmus. És az állampárt mondta nekik, hogy ezt mondják.
Igen, csak közben akkor fel lehetne tenni a kérdést, vagy akár Fukuyamánál is, hogyha azt mondjuk, hogy a történelemnél elértünk a végponthoz, és akkor mi jön ezután?
Hát ugye a utópia. A paradicsom. Fukuyama azt mondta, hogy utána az jön, hogy mivel a demokráciák nem háborúznak egymással, egyébként teszem hozzá, hogy ez a mítosz azóta is tartja magát. Szóval, hogy a demokráciák nem háborúznak egymással, csak autoriter rezsimek indítanak háborút, ugye? Ezért béke lesz a Földön, mivel a demokrácia prosperitást és több jogot nyújt az embereknek, ezért az emberek boldogabbak lesznek és jobban fognak élni, és mivel ugye hiszünk abba, hogy a növekedés végtelen, mert hiszünk abba, hogy a növekedés végtelen, ezért az emberek egyre jobban fognak élni, és a demokráciák, mivel ezek ugye leváltható politikusokon alapulnak, ezért a demokráciák jobb életet és jobb körülményeket fognak teremteni azért, mert a politikusokat elszámoltathatjuk, ha szarul mennek a dolgok.
Igen, de erre azt mondom, hogy ha megnézzük azért a történelem, alapvetően a háborúk története. Tetszik, nem tetszik.
Yep.
Hogy ha mondjuk a forduló pontokat is nézzük, hogy ezért a legtöbb valami ilyesmi jelentős eseményhez kötődik. Hogyha mit én nem is korszakhatár, de hogy mondjuk elindít egy olyan folyamatot, aminél majd ott lesz, hogy korszakhatár.
Hát mondjuk úgy, hogy jelenlegi diplomáciai rendszerünket a Westfáliai rendszer alapozza meg, ami minek is volt az eredménye?
A 30 éves háború.
Így van.
Tehát most tegyük fel, hogy a történelem az alapvetően az emberiség hadakozásának története. Ha elértük a végpontot, és innestől kezdve nincs, akkor onnastól kezdve mi szükség van a történetírásra, történészekre, stb. Mert hogy nem kell megörökíteni semmi, csak igen, csak innestől kezdve, akkor azt mondjuk, hogy ha elértük a csúcsot, onnastól kezdve a történelem, mint olyan, megszűnik létezni.
Igen, a történelem.
Mert hogy nincs rá szükség, hogy onnastól kezdve kvázi a múltbeli példák sem, tehát hogy nincs arra feltétlen szükség, hogy akkor a múltbeli példákat azt mindig odatoljuk a másik orra alá, mert hogy most már egy teljesen új rendszer jön, ahol erre így nincs szükség.
Igen, meg elértük a csúcsot.
És elvileg, ha azzal számolunk, és hogy lineáris fejlődés, hogy is megy valahova, akkor onnastól már hanyatlani sem lehet. Tehát hogy még azt sem lehetne mondani, hogy azért, hogy akkor kvázi stagnáljon, ahova elértünk, és hogy ne legyen lejtmenet.
Igen, tehát ha a történet vége van, akkor ott a paradicsom jön. A paradicsomba pedig ugye nem megyünk sehova. Az egy nihil. A paradicsom szar egyébként, ha innen nézzük.
Hát értitek, hogy akkor, ha nem tudom, elértünk a történelem végéhez, akkor igazából nincs történelem, mert minek? Vagy mit jegyzünk fel, vagy mire mondjuk azt, hogy ez akkor jelentős esemény volt, és ezt fel kéne jegyezni, hogy ez utókorra hagyományozzuk. Vagy itt, miért?
Itt kicsit jön a Ragnarök kérdés, ugye a Ragnarök egy reboot. Hogy megszakad minden, újra kezdődik minden. Hogy a Fugia meg azt mondja, hogy hát ez nem a reboot, hanem ugye nincs szükség semmire, tehát hogy elértük a csúcsot.
Egyébként az Azték hitvilág is erről szólt.
A rebootról?
Igen, hogy voltak különböző világok, amik valamilyen módon elpusztultak, és azt majd újak követik. Amiben az aztékok éltek, az volt a... Azt hiszem 5 vagy 6. Vagy 5. vagy 6. világ, amiben léteztek. És például a szívkivágós, véres kultúrájukat is arra alapozták, hogy a világokat a nap és a vér hozta létre, ezért ezekre van szükség ahhoz, hogy tovább létezhessen.
Ez a tápláljuk?
Így van. Tehát nem csak hobbiból gyilkoltak embereket horribilis módon.
Ez rituális volt náluk.
Igen.
Idézőjelben volt értelme.
Ja, és hogy a vallásoknak meg egyebeknek nincsen kultúra, vagy kultúrára befolyásuk. Tudjátok-e, hogy a spanyolok miért voltak nagyon hatékonyak az asztékok ellen?
Jaj, mert ott valakire azt hitték, nem, hogy a hát kvázi megváltó, hogy valamilyen Isten született újjá is jött el.
Cortezről hitték azt, hogy ő Quetzalcoatl, a szárnyas kígyó, aki visszajött. De...
Szép fényes páncélja meg a...
Igen.
De az egy ideig működött, de aztán a legtöbb aszték kezdte látni, hogy ez nem pont így van. Hanem az aszték harcmodor arra épült, hogy az ellenfelet nem megöljük, megsebesítsük és elfogjuk, mert hogy minél jobb áldozatot kell hazavinni, feláldozni.
És nyilván egy harcos hát az jó áldozat.
Így van, és a spanyolokkal is ezt próbálták megcsinálni, csak ők erre nem voltak olyan vevők.
Egyébként érdekes, most ha már itt tartunk, hogy a maoriknál, meg ugye a maoriknál, meg ugye ott volt a idézőben a kannibalizmus, a rituális kannibalizmus, hogy az ellenfél szívét kellett megenni.
Tehát az indiánoknál is volt, nem?
Ott kevésbé. Inkább az inkább a óceáni törzsekre volt jellemző. Tehát a maorikra hasonlókra, hogy... Mert abban van a manája. Tehát ők meg ugye abban hittek, hogy az embernek van életereje, és hogy kvázi, ha a másiknak elfogyasztjuk a szívét, azzal megszerezzük az ő életerejét, és megszerezzük az ő tapasztalatait és tudását. És tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ez egy nagyon érdekes ciklikus történelem felfogás, vagy történeti felfogás. Mert hogy azt mondja, nem csak azt mondja, hogy megszerzem az életerejét, hanem hogy az ő tudását is megszerzem. Amit ő nyilván honnan szerezhetett meg? Hát az életével, meg a korábban által elért eredményekkel. És egyébként a másik, ugye a maori tetoválásai is jelentenek dolgokat, tehát nem csak összevarták magukat. És tulajdonképpen a maori ugye így jegyezték fel a történetüket.
Nekem, ami most eszembe jutott, úgy látszik, hogy leszek ez a nagyon filozofálgatós emberke, és ugye, hogy arról beszéltünk, hogy egyes kultúrákban ugye a teljes újrakezdés van, hogyha most még maradunk mindig annál, hogy elértük a történelem végcélját, és nem teljes újrakezdés van, hanem ott vagyunk, hogy fennem felmerült ez a kérdés, hogy egy idő után kvázi a történelmet nem kezdenénk megsemmisíteni. Kicsit ez a Warhammer 40K, hogy majd azt az információt juttatom ki, ami szükséges, mert hogy ha elvileg az a végcél, hogy teljes béke, és ugye nem háborúznak egymással a demokráciák, akkor onnastól kezdve nem szabad a múltat bolygatni, meg azt tanítani, mert még valakinek eszébe jutna, hogy de hát a múltban is volt ilyen, és hogy voltak ellentéteink, és hogy kvázi ez sosem szűnt meg igazán.
Hogy a hóru szeretnegsége az egy...
Hát nem, hát egyrészt az, de hogy most mondjuk, ha konkrét példát akarok mondani, mondjuk vegyük az Európai Uniót. Demokrácia Európában, kvázi össze-Európa van az Amerikai Egyesült Államok mintájára, hogy innenstől kezdve igazából akkor felejtsük el a régi történelmet, mert még a franciáknak meg a németeknek eszükbe jutna, hogy hát ugye Nagy Károly fiai ott mit csináltak, és hogy,
ez
hogy,
az ingyet, igen,
hogy hol való, most. Meg hogy micsoda, és mondjuk mondhatnánk ezer más izét, vagy ha magyarokat nézzük, hogy Trianon és egyebek, mert hogy ez olyan sebeket és olyan dolgokat tép fel, amivel ez a béke állapot igazából megszűnik. Tehát, hogy innestől kezdve akkor azt mondjuk, hogy olyan, mint történelem nem létezik, és minden módbeli dolgot, ami nem stimmel a mostani világra, akkor kvázi elkezdünk elzárni, hogy azért meg nem semmisítjük, mert ugye a tudás hatalom, de hogy kvázi azt mondjuk, hogy ez egy nagyon kiváltságos rétegnek lesz a, hát kvázi a kiváltsága, hogy ezeket olvashatja, vagy nézheti, de csak olvashatja és nézheti, és nem írhat róla. Mint most ugye az X évre titkosított dokumentumok, igen, de hogy 1984. Mert, hogy ez egy nagyon teoretikus és nagyon messze menő, meg inkább filozófiai eszmefuttatás, de hogy közben valahol, ha most mi azt mondjuk, vagy hát történészek azt mondják, hogy van egy célja a történelemnek, ez azt jelenti, hogy ha elérünk oda, akkor igazából a saját szakmánk fog megsemmisülni. Mert hogy gátja lesz annak, hogy azt a világot élhessük.
Vagy a másik opció lehetne az, hogy kvázi az az elrettentő múlt. Bár ugye, mint látjuk a történetben, igazából nem sikerül soha megtanulni, hanem azt, hogy ó, lehet ilyet is csinálni.
Persze, csak hogy minden dolognak két oldala van, tehát hogy kiben mi csapódna le, hogy elretten, és akkor pont azért akarja fenntartani az akkori világrendet, vagy azt mondja, hogy de hát, hogy ez régen is így volt, és hogy igen, egyébként ez nem hülyeség, és hogy most ezeket csak így elnyomjuk, de hogy közben ugyanúgy ott van. Meg ami most eszembe jutott, nagyon jó pozitív dolgok jöttek eszembe, hogy most ugye amit az egyik ugye japán mondott, aki túlélte az atombombát, hogy mi lesz akkor, hogyha már nincs túlélő. Hogy, és igaza van, mert hogyha egy olyan világba születsz bele, ahol ezek már nem voltak, akkor ugye kvázi nem probléma. De hogy ha emlékeztetünk rá, hogy volt ilyen, akkor viszont azért benned is kialakulhat valami olyan, hogy de hogy ez mégis probléma.
Igen, itt kicsit azt eszembe, hogy amikor a múltról beszélgetünk, akkor elég messzire megyünk vissza, akkor azok az események, azok nekünk már tulajdonképpen ilyen nagyon ködbevesző dolgok. Tehát ugye, ha nem tudom, ha visszamegyünk akár a Római Birodalom korába, hogy a Római Birodalom az nekünk ilyen távolba vesző valami a negatív és a pozitív dolgaival együtt is.
Igen, de közben, ha belegondolsz, azért Magyarországon, mint római provincia Pannonia és a római romok, az egy ilyen nagyon kulcs kérdés, és kitüntetett hogy akkor kvázi az Magyarország, mint olyan,
persze,
tud-e ilyeneket felmutatni.
De ugye közben arra akartam mondani, hogy de ezek a dolgok, ami azért úgy foglalkozunk, hogy hát jó, történt ilyen a múltban, de nye? Szóval, hogy és kicsit ilyen ez az atom, az atombomba és egyebek kérdése, hogy igen, hogyha nem lesz az, aki azt tudja mondani, hogy de én ott voltam, és ez történt. És egyébként a másik, a nukleáris fegyverek az egyik, amiatt azt mondom, hogy ez egy ilyen fontos dolog, a másik meg ugye pont a népírtások. És ugye különös tekintettel a holokausztra, ugye Bence?
Nem tudom, mire gondolsz. Nem.
Szóval, hogy ugye ott is ez egy nagyon komoly kérdés lehet, hogyha majd esetleg már nem lesz túlélő. Mert azért már, bocsánat, de nem fiatalok. Hát Istennek, nem. Tehát ez a szerencsére most már nem tegnap történt. Viszont közben az emberiség számára a sokkal kisebb elrettentő erővel bír.
Igen, de közben mint konfliktus forrás azért még mindig ott lehet.
Persze. És a...
Nagyon erősen.
És a másik kérdés, ez meg kicsit a hogy akadályozunk meg az Armageddon Ragnarököt, ahogy a történelem végét. Ha az arra utaló jeleket és egyebeket csak úgy kezeljük, mint ilyen távolba vesző ősi tudás. Értitek, mire gondolok? Mert ez most nagyon... Ez igen. Már nagyon meta. Tehát, hogy ez, amit Fanny elkezdett mondani, hogy a történet tulajdonképpen azt tanítja meg nekünk, hogy a múltban elkövetett hibákat és tragédiákat kell megelőznünk. És hogy ehhez képest minél messzebbre kerülünk ezektől a pillanatoktól, annál kevésbé vagyunk képesek felmérni, hogy hova tartunk. és milyen tragédia felé tartunk. Most a ilyen szemben második világháború, és főleg egyébként a holokausz szerintem egy olyan szélsőség lett, amit folyamatosan felemlegetünk, és még mindig nagyon tartunk, hogy oda tartanánk, pedig jelenleg pont nem ezekre utaló jelek vannak. Ellentétben mondjuk Hiroshima-val és Nagasaki valami sokkal inkább tűnik napirendi ponton levőnek, mint kéne sajnos. Most az európai kiterjesztett világra nézve. De egyszerűen az ember, és a másik, hogy, és viszont egy közben hibát is elkövetünk, hogy ha már emlegettem, hogy nagyon berögzül valami, mi az, amit el kell kerülni, mi az, ami a régen hiba volt, és csak azt a hibát próbáljuk elkerülni, figyelmelve se vesszük az összes többi történelmi tanulságot.
Hát nem tudom, ez kicsit ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy szeretnél tanulni a múltból, de hogy minél inkább azon vagy, hogy mégse, annál inkább ugye az lesz, mint ugye Oidipusznál, hogy nem szeretné megölni a saját szüleit, aztán végül is minden igyekezet ellenére mégis.
Az anyja tervezet csak meghágja.
Egy kis Pygmalion effektus.
Igen. Hát, hogy ez, ha valakivel elhitetett, hogy mondjuk rossz képességű, egy idő után elhiszi magáról, és tényleg rossz képességű lesz. Viszont ha valakivel elhitetett, hogy egyébként ő többre képes, mint amire, és egy idő után ő is elhiszi, akkor valóban többre lesz képes.
Mentális placebo.
És kicsit a történelem is szerintem ilyen, hogy valahol így jó irányba indul a dolog, valahol meg ilyen negatív irányba, mert hogy csak egy valamire fókuszál, és nem az összképet nézi.
Ez szerintem most kicsit deep volt.
Ez ilyen nagyon, nagyon filozófikus már szerintem. A történelemnek ez inkább a történet filozófiai része, ami...
De egyébként a történet filozófia szerintem egy érdekes dolog, és érdemes róla beszélni. Csak nehéz róla úgy beszélni, hogy kvázi érthető legyen, és reméljük, hogy ez érthető volt a maga nemébe és módján.
Hát meg, hogy a történész nem jós.
Ez egyébként igen, egy fontos dolog, hogy a történész nem jós, bár teszem hozzá, hogy nem jós a gazdasági szakértő és a politológus sem.
Igen, csak hogy ha már az a kérdés, hogy akkor a történelemnek van-e végpontja és lineárise, hogy igazából ezt még a történészek sem tudják megmondani, mert ez jóslás.
A fejlődésre még mondhatjuk, hogy lineáris.
Igen.
Bizonyos szemszögből nézve.
De azt, hogy hova tart, vagy
de hova tartok,
mi lenne nem. A végcél, azt azért nem. Vagy legalábbis valaki azt mondja, hogy ez a végcél, aztán jön rá három másik ilyen választanulmány, hogy szerintem meg hülyeség is ez a végcél.
Igen.
Hát ennél jobbat én sem tudnék mondani.
Parádés végszó volt, úgyhogy köszönjük, mindenki meghallgatta, jöhetnek kommentben ötletek, majd lesz egy ilyen kis valami, aki Spotify-on hallgatja, azt tudott nekünk írni, hogy esetleg milyen témát lenne érdemes érinteni, akár ennek kapcsán, ezt már csak az is mondom, mert nekem valami eszembe jutott közben, de elfelejtettem felírni. Pedig jó ötlet volt.
Hát, ha másnak eszébe jut és megírja neked.
Én bízok benne. Úgyhogy lehet írni Spotify-on, meg egy másra is lehet írni, mert nyilván lehet írni e-mailt, lehet írni YouTube-on, lehet írni Instagramon, lehet írni Facebookon, és akkor elgondolkodunk, hogy este mivel mit tudunk kezdeni, és miből mi lesz, de érdekes volt.
Hát meg a következő hétre akkor lehetne a hamisítható a történelem, hogyha már ilyen nagyon, nagyon vidám témákba mászunk bele.
Filozófikus és vidám témákra megyünk rá, 1984 incoming. Jó, és ha tetszett, akkor nyilván nem tudom, valamilyen módra ezt lehet jelezni biztos az összes felületen. Van rá biztos gomb, vagy
fül, szívecske, vagy lájk, vagy valami.
Valami, igen. És akit pedig érdekelnek este a történelmi videójátékok, annak irányi YouTube, mert Bencével már a másodikat tapossuk.
Így van.
És a második, a Valiant Hearts-nak jövő héten lesz vége, és aztán utána hétre egy szintén filozófikus adással készülünk, mert nem lövöm még le a poént, de egy filozófikus adással készülünk oda is, mert némi egyedül vagyunk a világegyetemben, játék lesz, de hogy nem ősi idegenek.
Én már várom.
Úgyhogy köszönjük, mi is. Úgyhogy köszönjük, akinek meghallgatott minket, és Bence.
Namaste.